Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. A Mária Rádió stúdiójában sok szeretettel köszöntöm dr. Lang Györgyöt, egyetemi tanárt, a Semmelweis Egyetem Mellkas Sebészeti Klinika igazgatóját, akivel arról beszélgetünk, hogy mikor, hogyan döntött a hivatása mellett, és hogy vajon a hite hogyan segíti az életében, és vajon melyik az a választott bibliai idézet, amit most szívesen megosztana velünk.
Máté evangéliumából választottam 8. fejezet 8. versét. Halljuk egyébként minden szentmisében is egy kis módosítással. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Ezt egy római százados mondta Jézusnak Kafarnaumban, körülbelül 2000 évvel ezelőtt. De nem csak a történet autentikussága, ami megragad engem ebben, hanem a századosnak a személye, két dolgot emelnék itt ki. Tehát ő valamilyen módon nonkonformista volt, tehát nem törődött azzal, hogy mások most mit gondolnak ezzel kapcsolatban, hogy ő ijette ezt, mit szólnak a felettesei, ciki-e ez. És a másik, hogy egy szolgájáért, aki beteg volt, a falon is átment. Tehát magára vállalt egy ilyen teljesen, ha tetszik, ki kellett bújni a saját bőréből, hogy segítséget kérjen. Szokatlan megoldást, vagy szokatlan megoldást is keresett arra, hogy ez a szolgája meggyógyuljon. Tehát, hogy a betegért mindent megtenni, vagy átmenni a szokványos határokon túl is, és valamilyen megoldást keresni a gyógyulásra. Ezek megragadóak számomra a személyiségében. Ez a bizalom, ami ő benne volt, így ha kívülről nézzük, akkor a Jóistenhez, de ő számára az Úr Jézus akkor nem a Jóistent jelentette. De volt benne egy feltétlen bizalom, amivel fordult hozzá. És nekem az egész életemnek a kerete, ha tetszik, az alapszövete, ez a bizalom. Nem konkrét történetet tudok elmondani, hanem minden nap ezt élem meg. És van egyfajta, kellett, hogy lenni benne is egyfajta értetlenségnek, szóval ő maga se tudta, hogy miért kér itt segítséget. Én sem tudom felfogni, hogy ki az Isten, és ki ő, de megvan a bizalmam iránta, és ez visszacsatolódik az életemben. Nagyon-nagyon sokszor visszacsatolódott, és ebből hát tudnám sorolni. Tehát hogy ilyen szüleim voltak, hogy egy olyan társam van, aki a párom az életemben, hogy van erőm a munkámhoz, hogy olyan hivatásom van, amit szeretek, hogy egészséges vagyok. Ezekért mind-mind nagyon hálás vagyok. És ez a bizalom és ez a hálának a kettőssége az, ami az életemnek az alapérzése.
Mondta, hogy számtalan esetben jött ez a visszacsatolás, ami munkájában nagy örömöt is jelentett. Volt olyan kiemelkedő eset, ami valamiért nagyon emlékezetes az ön számára?
Elsősorban a szervátültetések vonatkozásában, amivel foglalkozom, tehát ott mindig valahol az élet és a halál határmesdjéjén dolgozunk, és nem egyedül teszem ezt, hanem kollégákkal egy csapat részeként. Az, hogy ez a közös óriási erőfeszítés, hogy néha emlékszem olyan műtétekre most nevek nélkül, amikor az ember tudja, hogy most már messzire előre nem tudok gondolkozni, mert nem tudjuk, hogy fogunk ebből kijönni, és hogy életben marad-e a beteg. De hogy mindig csak a legközelebbi apró lépésre fókuszálva, mindenki odafigyelve, hogy most innen idáig kell jutnunk, és onnan még egy lépés tovább, és hogyha végén eljutunk oda, hogy erről a határmezőről vissza tudunk hozni valakit, és visszaadni az életbe, az elementáris élmény. A lassan egy éve lesz, hogy több szakemberrel és egykori betegeinkkel együtt egy expedíció keretében megmásztuk Afrikában a Kilimandzsárót. És ezek között, a betegek között volt egy most életvidám, sziporkázóan, jókedvű, ha tetszik, a visszakapott, vagy az újra elnyert életet habzsoló fiatalember, akit egy kettőszervát ültetés után tüdejét és máját kellett egyszer átültetni, nagyon ritka, nagyon komplex beavatkozás, és ő előtte a halálán volt, tehát nagyon kevés életkilátással vágtunk bele ebbe az egészbe. És az, hogy néhány évvel később ő vele együtt egy ilyen expedíción részt vehetek, és reggel együtt kávézunk, és napközben együtt meséljük egymásnak a vicces történeteket, vagy élcelődünk, és mindannyian valahol tudjuk azt, hogy ez csak azért lehetséges, hogy ő itt van köztünk, mert megpróbáltuk a lehetetlent. Ez nagyon felemelő élmény volt.
Visszatud arra emlékezni, hogy mikor érezte először, hogy a hivatása mellett kell döntenie?
Nem tudom megmondani. Egyébként, ha úgy több generációra visszanézek, akkor orvoscsaládból származom. Ugyanakkor a szüleimnek ez nem adatott meg. A rendszer ellenes származásuk miatt édesapámnak azzal a felkiáltó jellel, hogy nem nevelünk orvosdiasziákat, nem volt bejutása az egyetemre. Édesanyámnak az 50-es években a édesapja, tehát az én nagyapám a szegedi csillagbörtönben ült, teljesen ártatlanul egyébként, kulák származása miatt koncepciós per keretében ítélték el és juttatták be, és édesanyám háromszor itt maximális pontszámú felvételit az orvosi egyetemre. Ennek ellenére mind a három alkalommal elutasították. Most a halála után kerültek a kezembe, nem mutatta meg nekem egyébként, kerültek a kezembe a felvételi értesítői, és mindig ott volt 20 pont, 20 pont, 20 pont, és helyhiány miatt nem. Úgyhogy egy kicsit talán benne volt a családban, de csak indirekte, a szüleim nem mozgattak ebbe az irányba. Gimnazista koromban én olvastam mindenfélét, nagyon sokat olvasó fiatal voltam, többek között Albert Schweitzernek az írásait, és azok olyan talán inspirálóak voltak, vagy talán az volt egy olyan löket, ebbe volt egy kis ilyen, talán kamaszos kalandvágy is, olyan izgalmasnak tűnt ez az egész. De magam nem tudom megfogalmazni, ez úgy kijött belőlem, hogy én az orvosira fogok felvételizni, tehát valahogy.
De hát egy-két dolog azt megelőzte, tehát azokból a tantárgyakból jó kellett teljesíteni, amik kellettek a felvételi. Ez nyilván volt egy érdeklődés, gondolom.
Tehát ilyen... amikor ez megfogalmazódott, én szeretnék orvos lenni, akkor nyilván a biológiára jobban ráfeküdtem. Nem voltam rossz tanuló, nem voltam hittűnő sem, de matematika, fizika, ugye fizikából kellett akkor felvételizni, nekem jól ment. Tehát valahogy ez úgy előjött, és utána tartottam magam hozzá, és utána, hogy az egyetem során belenőttem, mert én nem is tudtam igazából, hogy mire adtam a fejemet. Viszont egyetemista éveim alatt mentőápolóként dolgoztam, és az egy ilyen nagy bevezetés volt az élet iskolájában, meg a gyógyításnak a területében. Tehát én mire elvégeztem az egyetemet, rengeteg beteg volt a kezem között, rengeteg kritikus szituációt láttam, kellett benne helyt állni, tehát az egy ilyen nagy iskola volt. Ugye a végén pontosan tudtam, hogy mi az, amit választottam, és nagyon megszerettem.
Hát majdnem, hogy legalábbis laikus szemmel azt gondolom, hogy majdnem, hogy az egyik legnehezebb dologgal kezdte.
Jól lehet, ugye én ott ápolóként dolgoztam, tehát orvos mellett, tehát a döntéshozatal vagy a beavatkozások felelőssége az nem az enyém volt. De hát ugyanakkor nagyon szorosan ott kellett lenni, meg segíteni. Tehát ez egy ilyen, az egyetem elméleti képzése mellett ez egy számomra fantasztikus iskola volt, gyakorlati képzés is volt, de az élet iskolája is volt. Én egy védett épp családból jöttem, egy boldog gyermekkorból. Én soha nem láttam azelőtt olyan dolgokat, amiket aztán baleseteket, akasztott embert, nem tudom, nem akarok itt ilyen volt. De hát ugye az ember egy egész más keresztmetszetét látja a társadalomnak, meg az életnek, hogyha egy mentőautóból nézi azt, mint hogyha egy békés, boldog családi asztal mellett.
És hogyan emlékszik arra vissza, hogy ezek milyen hatással voltak önre? Tehát akkor ez csak pont, hogy megerősítette abban?
Abszolút, igen.
Vagy
igen,
pedig igen. Nem riasztotta meg, hanem nem. Pont, hogy megerősítette.
Nem. Nekem a kihívás az mindig megerősítő volt. Ugyan szerettem volna sebészként dolgozni, de arra semmilyen lehetőség akkor nem volt, és én aztán mentőorvosként is dolgoztam, tehát ez volt nekem az első pályaszakaszom, és abból két dolgot a mai napig magammal hoztam. Nagyon érdekes, hogy ez ugye még a régi rendszerről beszélünk. A mentőknél soha nem elvtárs megszólítás volt, hanem a bajtárs volt a megszólítás. Tehát a főigazgató bajtárs volt mentőszervezet vezetőjének a megszólítása, vagy ápoló bajtárs. Ami utal arra, hogy teamben dolgozunk, hogy nehéz helyzetekben vagyunk, és azokat együtt oldjuk meg, és együtt jövünk ki belőle. Ez volt az egyik, és ennek ma is látom a jelentőségét. Tehát az például, hogy Magyarországon a tüdőtranszplantációs programot el tudtuk indítani, annak a kulcsa az volt, hogy egy ilyen csapatot össze tudtunk rakni. Ez nem egyéni bravúr kérdése, hanem ez team munka, és hogy vannak dolgok, ami ez kell, ezt ott megtanultam. A másik dolog, azt inkább a sebészi munkám során használom ebből az iskolából, tehát a mentőszolgálatból. Sokan azt gondolják, hogy a sebészetnek a lényege az, hogy az ember borzasztó ügyes legyen, tehát bűvész ujjai legyenek, és nem tudom, persze, hogy kell egyfajta manualitás. Igazából a sebészetnek legalább az 50%-a az, hogy tudjam, hogy mi a követett előre gondolkozni koncepciókban, hogy tudjam, hogy mi a következő lépés, és még van egy nagyon fontos momentum, hogyha baj van, akkor fókuszálni kell tudni, akkor nagyon le kell tudni lassulni, és ott nincs lehetőség rossz dolgot dönteni, hanem ott meg kell találni azt az egy jó döntést, azt az egy jó mozdulatot, azt az egy jó műszert, amit akkor el kell helyezni. És ehhez a mentőszolgálat egy fantasztikus iskolát adott. Mm. Tehát én emlékszem, hogy az első olyan helyzetekben, amikor az ember fiatal orvosként emlékszem, a Bach csomópontban egy nagyon nagy balesethez mentünk ki, és iszonyatos embertömeg, több sérült minden, és az ember érzi akkor, hát azért nemrég jött ki az egyetemről meg minden, hogy itt most egyedül én vagyok, nem szabad sem megijedni, hanem lelassulni kell, végigmondani, hogy tényleg mi a fontos, és hogy ezt a higgadtságot, ezt hogy is mondjam, ez az elején persze nehezen megy, ezt edzeni kell, ezt meg kell tanulni. És én ennek nagyon sok hasznát vettem később, mai napig.
Hogyan lehet ezt edzeni?
Az esetszámmal.
Egyszerűen tapasztalatokkal.
Igen. Minél több határhelyzetben van az ember, és kijön belőle, annál jobban tudja a következőt átvészelni. Hát én utána aztán elmozdultam, ez egy nagyon szép korszak volt, és utána én váltottam egyszer, és sebészettel kezdtem el foglalkozni. Mm.
Kicsit az intézményt is, aki esetleg nem ismeri, én örülnék neki, hogyha bemutatnák, hogy mik azok a nagy eredmények, feladatok, amivel tulajdonképpen a klinikán szembesülni kell, és hogy mindezt a tanításban hogyan tudja átadni.
Hát ugye ez egy egyetemi klinika, tehát ennek hármas feladata van, mint minden egyetemi klinikának. Oktatás, elsősorban a medikusok, tehát az orvostanhallgatók oktatása, másodszorban posztgraduális oktatás, tehát végzett orvosok továbbképzése szakorvossá. A másik feladatkör az a kutatás, innováció, új eljárások kidolgozása, minden ezzel kapcsolatos tevékenység, és a harmadik a gyógyítás. Ez mind a három elem megvan a klinikánkon, de ez minden klinikán egyébként így van. A mellkassebészet homlok terében jelenleg a tüdőráknak, illetőleg a egyéb mellkasban megjelenő rosszindulatú daganatoknak a kezelése áll, de sok minden más is. súlyos végállapotú tüdőbetegségek esetében például egy szervát ültetés, ami a mi klinikánknak az egyik fő profilja, és mi vagyunk az egyetlen intézet Magyarországon, ahol ezeket végzik. Tehát ezek a gyógyító munka részei. Egyébként pedig hát az oktatásban igyekszünk az orvostallgatóknak bepillantást nyújtani ebbe a szakterületbe, és azokat az ismereteket átadni, ami elsősorban egy általános orvosnak szükséges ahhoz, hogyha a betege megkérdezi a doktor úr, hát van egy folt a tüdőmön, és azt javasolták, hogy műtét legyen, akkor ő is tudja azért körülbelül, hogy erre a betegre milyen műtét vár, milyen tanácsokat adjon neki a műtét előtti időszakban, illetőleg, ha a beteg hazajön a kórházból, akkor tudja azt, hogy mire kell figyelnie, milyen szövődmények lehetnek, mi az, amit ő meg tud oldani, mi az, amikor segítséget kell kérnie. Tehát, hogy legyen egy rálátása ezekre a dolgokra. Ez a Semmelweis Egyetemnek a mellkasrészeti klinikája, ami területileg az Országos Onkológiai Intézet területén van, és ezzel az intézettel van egy nagyon szoros együttműködésünk, ami egyáltalán szükséges volt ahhoz, hogy az a szervátültetést, a tüdőátültetést el tudjuk kezdeni.
És ez mikor indult el?
Ez 2015. decemberében végeztük az első ilyen műtét, tehát most körülbelül 50 milyen műtétnél járunk. És hát ez egy nagy csapatmunka, tehát ez kell egy nagyon komoly, intenzív osztály, annak a teljes gárdájával, gyógytornászok, szakképesített ápoló személyzet, pszichológusok, tehát ez egy nagy csapatban dolgozunk.
Esetleg volt olyan eset az életében, amikor kifejezetten egy ima segített, vagy egy olyan helyzet, amikor érezte ezt a bizalmat, amiről az elején beszélt, hogy segítséget kap ettől.
Nem gondolom, hogy az tisztességes dolog lenne, hogy az ember nem készül föl egy műtétre, de azért imában próbál föntről segítséget kérni, hogy azért. Tehát fordítva van, de vannak olyan helyzetek, és én ezt nem tudom magamban elválasztani, amikor az ember tudja, hogy most ez egy nagyon nehéz dolog lesz, akkor azért összeszedem magam a műtét előtt, és ha más nem egy rövid gondolatima keretében, azért próbálom ezt a dimenziót is ott megjeleníteni, mert nekem is fontos az, hogy ezt egy kicsit ezzel a bizalommal, amit mondtam, hogy a századosban, és ezt letegyem az Úristen kezébe, hogy én meg fogok próbálni mindent, de ha te is egy szóval mondod, akkor ez biztos jól fog menni.
Érdekes a megfogható és a megfoghatatlannak itt a párosítása.
Ezt szokták kérdezni, de nincs bennem itt ellentmondás. Uh-huh. És azt gondolom, hogy ez onnan jön, hogy én a piaristákhoz jártam gimnáziumba, ugye hát a jelmondatú pietas et litteré, tehát a tudomány és a jámborság együtt. Soha nem volt ellentétben, és ezt az atyák elénk tették. Mi tudtunk velük lelki dolgokról beszélni, tudtunk közösen imádkozni, és utána nem tudom milyen bonyolult fizika példáról kérdezni tőlük, és ez egyfajta nagyon hiteles egységben jelent ott meg, meghatározó volt számomra egész biztos tehát ugye a általános iskolában mi még azt tanultuk, hogy a vallás a nép ópiuma, és a papok azok félrevezetik az embereket, az a kommunista történelem tanításnak azért megvoltak ezek az elemei, és ezzel szemben, amit aztán mi ott megtapasztaltunk, az, hogy a országban talán a legmodernebb számítógép akkor ott nálunk a fizika szertárban működött, és azt annak a működésébe, meg a programozásába minket reverendás atyák vezettek be. Ha az ember egy ilyen közegben nő föl, akkor valahogy ez az ellentmondás vábóvó feloldódik, tehát nem, nincs is.
Kik voltak azok a személyek, akik nagy hatással voltak az életére?
Nyilván gyerekkor szülőknél kell kezdeni. Nekem alapélményem volt már gyermekkoromban, hogy a kereszténység az egy kisebbségi életforma. Valahogy összefügg az üldöztetéssel, tehát hogy mi egy kicsit esetleg kinevetnek azért az iskolában, mert te hittanra jársz. Ez jött onnan is, hogy ugye tehát a szüleim egy nagyon meleg, boldog gyermekkort raktak körénk, de én felnőtt fejjel tudom, hogy ő nekik egy nagyon nehéz ifjúkor volt mögöttük. Mind a két ágon az volt, hogy vagy kitelepítés, vagy teljes vagyonelkobzás, vagy börtön. Tehát ennek a kommunizmusban, hogy mi milyen másodrendű valakik vagyunk, azért az mégiscsak ők sem tudták teljesen eltüntetni. Tehát ezt úgy én magamba szívtam, annak ellenére, hogy nyilván ez a kádári időszakban, hogy amikor én már eszméltem 70-es években, azon kívül, hogy valóban néha az iskolában azért fölállították, hogy na ki jár hittamba, és akkor mindenki más gyerek nevetett rajtunk, mert hogy mi milyen elmaradt. Tehát azért ezek megtörténtek, de nagyobb fájdalom azért nem volt. De az, hogy egy kicsit mi az árral szembe úszó létbe vagyunk, ez egy ilyen alapélmény volt. A másik pedig az, hogy a kereszténységet azt mindig közösségben lehetett megélni, és nagyon sok ilyen élményem van a gyerekkoromból. Mosonmagyaróváron születtem, ott is kereszteltek, mondhatnám a keresztanyámat, egyébként Nagy Mária rádió hallgató, úgyhogy lehet, hogy ezt hallgatja is, 93 éves volt most. A gyerekkoromat töltöttem sokszor nála, tehát ott nyaraltam. Az ő hivatását tekintve óvónő volt, és számomra egészen különleges módon tudott egy olyan kapcsolatot teremteni, nem csak pici gyerekekkel, hanem például velem kamaszként is, ami olyan dolgokról tudtunk beszélgetni, hogy például a szüleimmel nem feltétlenül tudtam. Mm-hmm. Tehát ő egy igazi, mai napig egy igazi jó keresztanya, tehát akit akként is tartok számon. Személyek és közösségek. Nekem egy kulcsélményem volt, az én 2 évet jártam Berlinbe, általános iskolában, mert édesapám akkor ott dolgozott egy kutatócsoportba mérnökként, és mérnökként már, mert egyébként ugye ő nem tanulhatott tovább, ez egy külön történet, de aztán majd meglátja, hogy ez belefér-e, de édesapámnak az a története, azt említettem, hogy szeretett volna orvos lenni, nem lehetett, igen. Utána elment szakmunkásnak, esztergályos lett Mosonmagyaróváron. Utána az 56-os eseményekben hát egyrészt ott megválasztották munkástanács képviselőnek, másrészt a sortűzben megsérült, tehát ő ott is ott volt. Ennek ellenére néhány évvel később, amikor egy kicsit enyhült a rendszer, a kommunisták kerestek, időző van a tehetséges munkás fiatalokat, hogy azok menjenek az egyetemre, és így apámat kiemelték, aztán ő végül gépészmérnök lett. Na, mindesetre 2 évet Berlinbe jártam iskolába, és a keletnémet, ha tetszik, kommunizmus, az keményebb volt, mint a magyar, tehát barátságtalanabb volt. Az én gyerekkori barátaim közül, akikkel mi ott együtt jártunk templomba, azok közül például senki nem tanulhatott tovább. Egyszerűen azért, mert valaki vagy a KISZ-nek a tagja lett, vagy bérmálkozott, és a két rendszer összeért, tehát nem lehetett mind a kettőt. Uh-huh. És abban a pillanatban valaki bérmálkozott, az azt jelentette, hogy neki értelmiségi pálya nem lesz az életében. Meghatározó élmény volt azt hiszem nekem, hogy ez a kereszténység ilyen kisebbségi lét, de ugyanakkor nemzetközi is, tehát más országokban is vannak emberek, akik ugyanúgy gondolkoznak, mint mi, és ugyanolyan értékek mentén. Ezért a piarista atyák fantasztikusak voltak. Tehát én emlékszem, Medvigy Mihály tanár úrral, erkölcstan tanárunk volt, akkor már 70-es éveinek a elején járhatott, vagy 60-as éveinek a végén, és én nála hallottam először a Jézus Krisztus szupersztárt, mert mondta, egy gyerekek, kaptam egy amerikai tanítványomtól egy kvadrofon hifi tornyot, akartok jó zenét hallgatni, akkor gyertek, és akkor, tehát mindenkit meg tudtak szólítani, és egy fantasztikus közeg volt. Ugyanilyen meghatározó volt nekem azért a megint személyek ugranak be a Regnum Marianumnak a közössége, László Gábor atya Nagy Börzsönybe, Balázs Béla atya Bajóton, akikhez ezen a rendszeren keresztül azért eljutottunk, és akkor olyan jövőképük volt, nem fogom elfejteni, hogy hát ez 80-as évek eleje, és Beton, ahogy Balázs Béla atyát hívt, ugye Beton atya, püspök úr most már, fantasztikus, tehát ő lehúnyta a szemét, és akkor azt mondta, hogy a harmadik vágány mellett vigyázzanak, zarándokvonat indul Budapest nyugati pályaudvarról Nagymarosra. Most ez akkor elképzelhetetlen volt. Voltak ugyan a nagymárosi ifjúsági találkozók, de hogy egy hangos bemondóban azt bemondják, hogy zarándokvonat, és ilyen tényleg majd lesz egyszer. És hát ugye van. Tehát, és ő ezt már akkor látta, és ezeket a csírákat valahogy el tudták ültetni bennünk.
Nagyon szépen köszönöm. Dr. Lang Györgyel beszélgettünk egyetemi tanárral, a Semmelweis Egyetem Mellkas Sebészeti Klinika igazgatójával, vezetőjével.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.